szombaton Debrecenben voltunk, a Modemben, ahova dolgozni mentünk a Tünde öröktársammal, Topor Tündével, és az autóban volt még Eszterházy Marcell, akinek tavaly nyáron volt ott egy szuper kiállítása, és az ahhoz készült katalógusnak volt egy ilyen bemutató beszélgetése, amit a Tünde vezetett, illetve velünk volt még régen az Art Magazinnál is kollégánk volt a Mucsi Emese, aki azóta egy ilyen tök menő kurátorcsaj is, és ő volt az egyik kurátora a Marcell kiállításának, és akkor így négyen dumáltunk végig. Nagyon hosszú. Tehát tényleg, tehát megpróbálom úgy mondani, hogy a legbarátságosabb legyen. Nagyon sokszor voltam Modemben, de valahogy mindig elfelejtem, hogy amikor úgy érzed, hogy na, most már meg kéne érkezni, akkor onnan még egy óra.
Akkor Gyöngyösnél vagy.
Hát, vagy egy kicsit túl vagy Gyöngyösen. Plusz, az a megfigyelésem is, egyszer már nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy aki a hegyekben nő föl, mondjuk az Alpokban.
Borzasztó nézni ezt a semmit, a simaságot.
Nem azt akarom mondani, hogy nézni ilyen vagy olyan, hanem hogy hogyan hathat egy formálódó emberre, hogy ha a gyerekkora ilyen állandó, változatos, most nagyon meg kell küzdeni, felmenni, akkor egy kicsit le lehet csúszni. Tehát, hogyha ezekben az élményekben fejlődik ki az agya, vagy abban, hogy mindig minden csak úgy van, úgy laposan van.
Hát ilyen lát Bukarestig, átlát a Kárpátokon.
Na, és kérdezni, hogy menjünk a kocsba, tök jókat beszélgettünk nyilván, meg van egy ilyen szupersége, amit egy kisgyerek mellett nagyon felértékel az ember, hogy úgy beszélgetsz valakivel, hogy semmi nem szakítja meg. Tehát végig tudnak menni mondatok, egész hosszú gondolatmenetek is, és hát ilyenből nagyon sok, hiszen nagyon hosszú ez az út. És már majdnem ott voltunk, amikor azt éreztem, hogy szerintem Debrecen túl végén az emberek megfogták Debrecen alját, és mindig egy kicsit arrébb húzzák. Már majdnem ott vagyunk, de még mindig 50 kilométer, na mindegy, beérsz a városba, és akkor elkezdődik a nagyon hosszú ideig piros lámpák egyed uralma, amit azzal könnyítenek ki, hogy fut egy ilyen visszaszámláló, hogy már csak 4,5 évet fogsz állni ebbe a pozícióba, de látod, hogy most már egy hónap megint lement bőle, na mindegy, egyszer csak megérkezünk a Modembe, elkezdjük a Tündével a vezetésünket, a Modemben egészen június végéig látható monokrom kiállításban. Ez egy magángyűjteménynek az anyaga. A magángyűjtemény az mondjuk a 20. századi magyar festészetet gyönyörűen reprezentálja. Annak egy töredéke ez az úgynevezett monokróm gyűjtemény részlet, aminek csak egy része van most kiállítva a Modemben, és így is megtölt egy komplett emeletet. Azon gondolkoztam, hogy vannak kifejezések, amik semmit nem árulnak el abból, ami voltak éppen amiről szólnak, és a monokróm ilyen, mert nagyon elidegenítő kifejezés, nagyon ilyen akadémikus, nagyon azt hiszed, hogy monokróm, ó, ez egy ilyen kurátor nyelven, összesen négyen értetik, hogy mi ez, és mondjuk amikor elolvasod a falszövegeket, akkor is azt gondolod, hogy ebből olvasol, és nem elevenedik meg előtted azért sok minden. Miközben én pont arról akartam beszélni ezen a vezetésen, és a Tünde ebbe szuper társam volt, hiszen ő is így gondolja, hogy milyen kiállítás élmény egy olyan, ahol a falon csak színek vannak. Az egyik kép se ábrázol semmit, nincsenek rajta emberek, állatok, jelenetek, tájak, semmi. Alapvetően egy szín dominál, és neked az a feladatod, hogy miközben szokva vagy ahhoz, hogy 250 millió típusú inger ér, valahogy megérkezz egy olyan nézői élménybe, ami csak ezt hozza, hogy színek. És mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez egy ilyen könnyű dolog, hogy Jézus, ki az, aki nem tud mondjuk okersárgára kifesteni egy 70x50-es fehér vásznat, itt nem az a tét, hogy rá lehet-e vinni a festéket a vászonra nyilvánvalóan, hanem hogy nézed ezeket a időnként nagyon vastagon telekent vásznakat, és akkor elkezded látni, hogy ennek van egy ilyen saját története, van egy saját ritmusa. Látod benne, hogy hogyan mozgott a festőnek a keze, hol van benne lendületes rész, hol vannak benne megtorpanások. Nézel ilyen hosszan csorgó feketéket, és látod, hogy néha úgy összesűrűsödik a festék, és akkor nem nagyon nehéz asszociáció mondjuk azt nézni, hogy aha, tényleg, hogy ezek ilyen vonalak, ahogy az élet is egy vonal, és abban vannak ilyen egyenes szakaszok, meg vannak ilyen sűrű, összegabajodott valamik, amiből aztán ki tudsz találni. És tulajdonképpen, ha kellően megnyitod magad ennek, mint ahogy minden kiállításon meg kell nyisd. Vannak nagyon könnyű feladatok, mert mondjuk nézni egy napfényben szikrázó, színes, virágos nizzai tengerparti jelenetet, ott nem akkora meló belehelyezkedned abba, hogy ó, de gyönyörű. Minél absztraktabb egy kép, annál jobban kell pakold bele magadat, hogy létrejön valami kapcsolat, és ez mondjuk az absztrakciónak a vége, hogy egy festő csak a színekkel foglalkozik, azzal, amivel egyébként te alig foglalkozol, mert mindig csak nézed, hogy mi az a jelenet, ami a színek segedelmével azon a vásznon megszületed, de azon nem időzöl, hogy azt a gyönyörű sárga, azt a szép piros, most viszont ez lesz a feladatod, hogy nézed, hogy milyen minősége van ennek a pirosnak ahhoz a piroshoz képest, milyen játékokat fedezel föl a képnek a felszínén. Nagyon-nagyon-nagyon sok dologra invitál. Egyrészt arra, hogy azt látod, hogy az agy az állandóan keres valamit, amit értelmezni tud. Állandóan nézed, hogy jaj, ez nem olyan, mint hogyha mondjuk egy ilyen fekvő alaknak lenne mondjuk a dereka, mert így élsz, hogy mindig nézel dolgokat, és próbálod értelmezni. Itt viszont teljesen szubjektív, nem lesz megfejtés, mert te ezt látod bele. Tehát egyrészt van ez a belelátó gyakorlat, amit ott végzel, másrészt meg az, mint ami a jóga órák végén szokott lenni, vagy hogyha meditálsz a feladat, hogy próbálj egy kis időt eltölteni a konkrét gondolatok és történetek nélkül. Próbálj egy picit az üresben lenni. Próbálj benne maradni ebbe. Szóval, hogy nagyon, sokkal több érzéki és érzelmi és saját élményt tudsz megélni a kiállításban, mint amit gondolnál abból a kifejezésből, hogy monokróm festészeti kiállítás.
Igen, és szerinted ez, most próbálok valami okosat, de igazából vissza is szívom azt a gondolatot, amit elkezdtem volna mondani, mert annyira szép kerek volt ez, amit most itt felfestettél nekünk, hogy bármit én nyökögnék ehhez, az csak rontana az összképen. Inkább akkor legyen, hogy muzsikát hallgatunk, mert sokkal jobban járunk, higgyétek el. Andrew Bird, egy amerikai csellós, hegedűs, énekes, gitáros, és még nagyon sok minden más. És már annyira szofisztikáltak vagyunk, és úgy emelkedtünk föl a kiállítás beszámoló után, hogy aki még nem indult el az M3-ason, annak ajánlom, hogy kezdje el, mert a dugóba nem jó menni. Szóval ez az Andrew Bird nevű ember úgy határozott, hogy kiad egy lemezt jazz klasszikusok feldolgozásával, eddig nem az, amit ő így leszakad a plafon, mert hallottunk már ilyet. Az I Fall in Love Too Easily című dal, majd most meghallgatjátok, hogy egy kicsit azért teljesen más. Ha nem lenne ez egy hülyeség, amit mondtam volna, hogy egy kicsit azért teljesen más, de ez egy kicsit tényleg teljesen más lesz, ahogy hozzányúlt a mester. Ezért is tetszett nekem, és ezért is gondoltam azt, hogy na, akkor most ezt hallgassuk meg, mert nem egy feldolgozás az egy milliárd közül, hanem valaki belenyúlt és gondolt valamit, absztrahált, teszem azt. Andrew Bird, I Fall in Love Too Easily, és májusban megjelenik az egész lemez. Szerintem én nem fogom sajnálni ezért a sok-sok pénzt, és meg fogom vásárolni.